Urunk, áldunk és dicsőítünk téged ez alkalommal, amikor egybegyűltünk a te nevedben, hogy hódoljunk előtted, imádjuk a te szent nevedet, hálát adjunk azért, amit velünk tettél, és hálát adjunk sok áldásaidért, végtelen kegyelmedért. Kérünk, hogy most légy közöttünk ígéreted szerint. Áld meg ezt az együttlétet, hogy mindjárt, akik itt vagyunk, meg tudjuk tapasztalni a te jelenlétedet. Hogy te szólsz hozzánk, tudjuk megtapasztalni a te igédnek erejét, annak megvilágosító hatalmát az életünkre. És hogy mindjárt megértsük, hogy hogyan kell éljünk, mi a te elvárásod, és hogyan tudjunk méltóan járni a kegyelemhez és a te irgalmadhoz. Kérünk, áld meg a szolgálatokat, és tegy egyé bennünket a te szent lelked által. Amen. Tovább énekel. Istenünk igéjét, testvéreim, amint írva van Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 31. verstől a 35. versig. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész tészta megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Hagyjunk fejet és imádkozzunk. Urunk, ma is tanítani akarsz bennünket arról, hogy hogyan terjed a te országod. Köszönjük, hogy elérkezett már hozzánk is a te országod az ige hirdetés által, és megváltoztatta az életünket. Még tovább szeretnénk, ha változhatnánk, szentelődhetne az életünk. Legyen ez a délután egy ilyen ösztönzés erre a változásra, és arra is, hogy mi is továbbadhassuk másoknak az evangéliumot. Kérünk, hogy áld meg a szolgálatokat, különösen az ige hirdetést, és kérünk, hogy a mindnyájunk szívét is tedd nyitottá, hogy be tudjuk fogadni, amit nekünk mondasz. Amen.
Köszöntök én is minden jelenlevőt, és kívánok egy boldog új esztendőt. Mondom ezt azért is, mert nem igen volt alkalmam mindenkivel kezet fogni, mindenkinek köszönni. Hát így megteszem ezt innet. Bevezető bizonyságtételemhez három igeverset szeretnék felolvasni. Az első Zsoltárból az első három verset. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elgékedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Most így az év elején nagyon sokszor halljuk azt a jó kívánságot, hogy boldog új évet, sok boldogságot. És azt hiszem, hogy mindannyiunknak volt részünk abban, hogy valaki mondja nekünk, és kívánja ezt nekünk. Gondolom tesszük ezt azért is, mert mi emberek valahogy úgy vagyunk vele, hogy vágyunk a boldogság után. És amit szeretnénk magunknak, mondjuk másoknak is, hogy boldog új évet, sok boldogságot. És úgy, ahogy gondolkoztam ezen, már úgy év eleje óta, úgy mind ott van a fülemben ez a mondás, és mégis az a tapasztalat, hogy az év során és az évek, tehát a napok elteltével, azt kell lássuk, hogy mennyi boldogtalan ember van. Pedig kívánjuk azt, pedig az emberek vágynak a boldogságra. És ahogy így ezen gondolkodtam, hogy miért is van ez, hogy annyi boldogtalan ember van, és annyi lecsüggett ember van, ez az ige rész jutatta eszembe a Jóisten az első Zsoltárt. És ahogy így gondolkodtam magamban, ezen az ígeversen arra a következtetésre jutottam, hogy csak is rajtam áll az, hogy boldog leszek, vagy nem. Egy kicsit úgy lehet, hogy most egy furának tűnik ez a kijelentés, de az ige alapján ezt így értettem én meg. Mert azt mondja az ige, boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Hát nem rajtam áll az, hogy én a bűnösök tanácsa szerint járjak? Testvéremen áll, vagy másokon jár? Áll ez. És aztán kezdem. Boldog ember az, aki nem áll a vétkesek útjára. Ez nem rajtam áll, hogy még útra állok? Egyedül én döntöm el azt, hogy melyik úton járok. Nem a testvérem. Az, hogy valakikkel próbálnak ide-oda csábítani. Az egy dolog. De én döntöm el azt, hogy melyik úton járok. Nem ül a csúfolódók székében. Hát egyedül én döntöm el azt, hogy mit beszélek. Más nem beszél helyettem. Vagyis mondjam más szavakkal. Nem pletykálkodik. Nem rágalmaz másokat. Mert aki ezt teszi, az ott a szív mélyén valami nincsen rendben. Abban már a szív mélyén ott van egy kis irigység, ott a szív mélyén van egy kis megsértődés, egy kis harag, és ezért nem hiába mondja a bölcs Salamon az ő a példabeszédében, hogy minden féltett, őrzött dolognál jobban őrizd meg szíved, mert onnan indul ki az élet. Tehát a szívből indul ki minden. És ezt egyedül én döntöm el, hogy mit beszélek a másik testvéremről, hogy jót mondok-e, vagy rosszat mondok-e, és ezt egyedül én tudom eldönteni. És aztán tovább megyek, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Tehát boldog ember az, aki az Úr törvényéről elmélkedik. És ezt kidönti el? Az, hogy a testvérem az Úr törvényéről elmélkedik, az neki adhat a Jóisten boldogságot. De ha én eldöntöm azt, hogy a Jóisten törvényéről elmélkedem, akkor a Jóisten engem tesz boldoggá ezzel. Azt mondjuk, hogy a boldogsághoz még pénz is kell, meg siker. Mondják, hogy a pénz nem boldogít, de jó, hogyha van. Ugyancsak az ígére alapozom ezt. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Tehát, ha azt akarjuk, hogy sikeresek legyünk, akkor mi a feladatunk? Kutassuk az írást, gyönyörködjünk az Úr törvényével, mert az Úr törvénye megmutatja nekünk, mi a hogyan kell járjunk. Bölcsé tesz. Azt mondja a Jóisten Józsuénak, amikor átveszi ugye az Izrael népének az ő vezetését, mikor már Mózes meghal, azt mondja Józsué 1:8-ban. Ne hagyd abba ennek a törvénynek az olvasását, hanem tanulmányozd, éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Tehát, ha az Úr törvényében járunk, ha ez kedves lesz nekünk, akkor a Jóisten meg fog áldani bennünket, és boldogok leszünk. Sok helyen olvasunk a Bibliában arról, hogy a Jóisten az ő népét feltételekhez köti, ahogyan vezeti őket, és ahogyan áldja meg őket. És olvassuk azt, hogy ha megőrzöd az én parancsolatomat, ha hallgatsz az én szómra, ha, és sok helyen olvasunk egyebekről is, és jön a válasz, akkor megáldalak téged, akkor veled leszek, akkor mondhatnám boldogok leszünk. Testvérek, a boldogsággal is így van. Feltételhez van ez kötve. Ha a bűnösök tanácsára nem járunk, ha nem állunk a vétkesek útján, és ha nem ülünk a csúfolódók székében, hanem az Úr törvényében gyönyörködünk, akkor a Jóisten megáll bennünket, és boldogok leszünk. És ezért mondtam ezt, hogy rajtunk áll. Sokszor befolyásolnak bennünket, és úgy letörnek a mindennapok. De a boldogság nem azt jelenti, hogy mindig happy az élet. És abban nincsen semmi szomorúság, mert a boldogságban benne van még a sírás is, és benne van a szomorúság is az, amikor sokszor testvérem, gyermekem, vagy mások miatt szomorkodunk, de a szívünk mélyén, mégis ott van az a boldog tudat, hogy az én mennyei atyámhoz tartozom, és van egy örök hajlék, amit készített számomra, és ez boldoggá tesz. Ha szomorú is vagyok, néha, dolgok miatt, de a szívem mélyén mégis ott van a boldogság. Én kívánom azt, hogy ebben az esztendőben, és nem csak ebben az esztendőben, hanem a további életünk folyamán is, hallgassunk a Jóisten szavára, és ő boldoggá tesz bennünket. És ha akarjuk ezt, ez csak rajtunk múlik, amire segítsen meg a jó atya bennünket. Amen. Kérem az énekkar szolgálatát, és az énekkar szolgálata után pedig Dobai Gyöngyikének a szolgálatát kérjük.
Nagyon jól esett az, amikor megtudtam, hogy az év idei mottója a János 14:1, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és úgy belegondoltam, hogy milyen jó lesz ezt az év 365 napján újra és újra elismételni. Könnyű igevers is, könnyen meg tudjuk jegyezni, és jó ebbe belekapaszkodni. A tegnap az ifi órán elég sokan összegyűltünk, és ismét egy bátorító igével kezdtük az évet, ha lehet így fogalmazni. 4 Mózes 13-ból foglalkoztunk az igékkel, amikor ugye Mózes elküldi a kémeket Kánaánba, és hazafele vezető úton fel is pakolnak a kémek, és hozzák a nagy óriás fürtöket, a szőlőket, a gránátalmákat, és a különböző áldásokat. És egy kérdés hangzott el, hogy te vajon mire nézel, az óriás fürtökre vagy az óriásokra? Mert ugye a kémek megoszlottak. Voltak, és nagyon kevesen ketten, akik ezekre az óriás fürtökre néztek, és a többiek sajnos az óriásokra. És ugye elgondolkoztam, hogy mennyire jellemző ez a mi életünkre, hogy nem vesszük észre az áldást, nem azt nézzük, hogy milyen áldásokban részesülhetünk ezeket az óriás fürtöket, hanem inkább az óriásokra. De utána az is eszembe jutott így, ahogy gondolkodtam, hogy milyen jó az, amikor az óriás fürtökre nézek, és meg is kapom az áldást. Már említettem itt a gyülekezetben, hogy októberben, mikor visszamentünk, sikerült elindítani egy bibliatanulmányozó csoportot az egyetemen. És ha arra gondolok, hogy ez egy óriás fürt, amellett, hogy az óriások vesznek körül, mert ugye az egyetemi életben sok minden van, és sok mindent neveznek szépségnek, ami kívülről talán az, de nem az, mert a fiatalok nagy része ott zűlik el, talán, ha lehet így fogalmazni. És micsoda nagy kegyelem, hogy az idén tényleg összejöhetett ez, és örömmel mondhatom, hogy azóta az első alkalom óta minden héten rendszeresen találkozunk. És nagy áldás ez. Az Efézusi levelet kezdtük el tanulmányozni, és jó volt úgy közösen azokat az igéket olvasni, hogy Isten örökösei vagyunk. És most már nem hol mi nép, vagy hol mi pogányok vagyunk, hanem polgártársai a szenteknek. És jó erre gondolni. És szeretném bátorítani a testvéreket ebben az évben, hogy elsősorban ezt magamnak mondom, hogy az óriás fürtöket vegyük észre, az áldásokat. Ne foglalkozzunk azzal, hogy milyen óriások vesznek körül, hiszen Isten van mellettünk, a jó pásztor. Erről szól a vers is, amit elkészítettem. Mucsi János, a jó pásztor. Életem útját olykor góliátok tapossák. Tiporják hitem, gúnyolják törekvéseim, és röhögve kudarcaimon újjal mutogatnak. Ugye mondtam, hiába próbálkozol, úgysem sikerül. Néha belefáradok, jó pásztorom. Néha úgy érzem, harcom esélytelen, és a góliátok arcomba lihegnek, gúnyra készen. A Golgotára néztem, és ott láttalak, amint a folyóból, mely onnan ömlik felém, kivettél 5 kövecskét, és nekem adtad. 5 életsúlyú kövecskét, simák, vérvörösek. Majd az útra mutattál, és botod vigasztalón intett felém. Kelj fel, és járj! Markomba szorítottam az 5 kövecskét, és kerestem a góliátokat, de nem láttam senkit. Az út tiszta volt, és egyenes. Csak a jó pásztor állt mellettem.
Zenekar szolgálata következik, és a zenekar szolgálata után pedig Bányai Attiliát kérjük szolgálni. Thank you.
Istentől megáldott boldog új évet kívánok én is mindenkinek. Isten kegyelméből néhányan innen Szatmáról a Székelyföldön tölthettük a szilvesztert Kisadorjánban a székelyföldi fiatalokkal, és Istennek hála nagyon áldásos alkalmaik voltak, és Isten szólt hozzánk többször is. Amit úgy éreztem, hogy különösen nekem mondott, az volt, hogy rá kellett jöjjek, hogy nem töltöttem a múlt évben elég időt Istennel. Többször is elhanyagoltam az igeolvasást, vagy az Istennel való kapcsolatomat. És ebben az évben szeretnék több időt tölteni Istennel és az ő igéjével, és hogy jobban vágyak az ő igéje után, és szeretnék odaadóbban szolgálni, és hűségesebb, és komolyabban venni a hívő életet. Két igeverset kaptunk a tábor végén, amit szeretnék megosztani a testvérekkel is. A Kolossé 1.10, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és nevekedvén az Isten megismerésében. És a Filippi 4.19, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Kívánom mindenkinek, hogy ebben az évben legyünk méltóak az Úrhoz, és tudjunk az ő tetszésére cselekedni, hogy jó gyümölcsöket tudjunk teremni, és ha bízunk benne, akkor be fogja tölteni a mi szükségleteinket. Amen.
Újból kérjük a zenekart szolgálni, azután pedig Nagy Tamás szolgálata következik. Thank you.
gondolkoztam azon, hogy kívánjak boldog új évet, de azon is gondolkoztam, hogy hogyan lehet a hívő embernek boldog új éve. Ehhez, hogy boldog új évünk legyen, akkor vissza kell térjünk a karácsony üzenetéhez. És a múlt évben nagyon sokat foglalkoztam Krisztus szeretetével. Mit is jelent Krisztus szeretete? És egy pár gondolatot, ami megragadott engem, igével alátámasztva el szeretném mondani a gyülekezetnek. A 2 Korintus 4.10-ben, amit fel fogok olvasni, mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. Ahhoz, hogy ezt a Krisztus szeretetét megtapasztaljuk a mi életünkben, Krisztus halálát kell hordozzuk a mi életünkben. Mit is jelent ez? Én úgy szűrtem le magamnak ennek az igeversnek a mondani valóját, hogy Krisztus halálát hordozzuk a mi testünkben, hogy soha el ne felejtsük, hogy Krisztus mit tett értünk a keresztfán. Hogy vállalta értünk a mi bűneink miatti büntetést, vállalta értünk a kereszthalált. És azt mondja tovább az igevers, hogy megnyilvánuljon Krisztusnak a feltámadása a mi életünkben. Ahhoz, hogy Krisztus szeretetét át tudjuk érezni és meg tudjuk tapasztalni, ahhoz el kell menjünk Krisztus halálához. Meg kell tapasztaljuk életünkben azt, hogy Krisztus szeretete megfogott bennünket, és hordozhatjuk a mi testünkben Krisztus halálát, ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon, tehát láthatóvá váljon az, hogy Krisztus él a mi életünkben. Egy élő személy a mi életünkben. Aztán foglalkoztam még avval is, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Nem tudom a testvérek mennyit gondolkoztak ezen az igeversen, de én elgondolkoztam azon, hogy milyen is az, amikor Krisztus szeretete szorongat bennünket. Tapasztaltam az utóbbi időben nagyon sokszor, amikor Krisztus szeretete kezd szorongatni engem, és annyira megszorongat, hogy meg tudok alászkodni az ő szeretete előtt. És ez a szorongatás talán bolondsága a világ előtt, amit mondok, ez úgy történik meg, hogy össze tudja törni az én szívemet. Össze tudja törni a szívet, és meg tudja alázni a szívet. És akkor tudok jönni az ő keresztje alá, tudok jönni az ő szeretetéhez, hogy bűnbocsánatot találjak. Milyen csodálatos dolog, hogy Krisztus szeretetének szorongatását megtapasztalhatjuk a mi életünkben. És ez a szorongatás, ahogy már mondtam, úgy történik, hogy összetöri a szívet. Gondolkoztam azon is az utóbbi időben, hogy milyen kevés megtérés történik úgy, hogy az embernek egészen össze tudja törni az ő szívét, az ő lelkét, Krisztusnak a szeretete, és sírva el tudja mondani, hogy én eddig egy elveszett ember voltam. Én így tapasztaltam meg az én megtérésemet, az én megújulásomat, hogy össze tudta törni Krisztus szeretete teljesen az én szívemet és az én lelkemet. És csak akkor tudja betölteni Krisztus szeretete a mi életünket, a mi lelkünket, akkor tud nyilvánvalóvá válni Krisztus szeretete a mi életünkben, hogyha egyszer összetörte a mi életünket. És tapasztalhatjuk ezt talán napról napra, akik hívők vagyunk, de úgy gondolom, hogy mélyen bele kell néznünk a mi lelkünkben, hogy mikor volt utoljára az, amikor Krisztus szeretete megszorongatta a mi lelkünket, a mi szívünket, és össze tudtunk törni az ő lábai előtt. Aztán foglalkoztam avval is, hogy Isten előzi a félelmet. A hitetlen embernek a szívében félelem uralkodik. És ezt tapasztaltam én is, mielőtt megismertem volna az Urat, hogy félelem uralkodott az én életemben. Nem tudtam ettől megszabadulni semmiképpen. És ez a félelem gyötört az én lelkemet nagyon. És fel szeretném olvasni a János közönséges első levele 4. rész 16. versétől 18-ig. Mi pedig megismertük és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét, azért bízunk ebben a szeretetben, mert Isten maga a szeretet, aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért örömteli bizalommal várjuk az ítélet napját, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogy a nő. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazában attól tart, hogy Isten még meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Milyen csodálatos tapasztalni azt a békességet, amikor elfogadjuk az Úr Jézus Krisztus áldozatát, és beteljesedünk az ő szeretetével, hogy békesség uralkodik a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Nem félünk a jövőtől, hanem egész bizodalommal várjuk az Urat a mi szívünkben, a mi lelkünkben, és várjuk a nagy találkozást. Nem azt várjuk, amit fogunk majd kapni ott a mennyországban, ugyanaz is gyönyörű lesz, és a korona is biztos gyönyörű lesz, de az én számomra a legnagyobb áldás az lesz, hogy fogok találkozni az én Urammal, aki az ő életét adta én értem. És aztán még egy dolog, mindent félretéve szóljunk Jézus Krisztusról úgy, mint aki meghalt a kereszten. Pál apostol elmondja a korintusiaknak, hogy mindent félretett, és arról szól Jézus Krisztusról, és úgy, mint aki meghalt értünk. Nem akar másról szólni, csak Jézus Krisztusról, aki vállalta értünk a kereszthalált. Úgy gondolom, hogy a hívő ember számára ez kell legyen a legfontosabb a hétköznapokban, hogy szóljunk Jézus Krisztusról, aki meghalt értünk. És ez a vágy, ez a tűz legyen benne minden nap a mi életünkben. Még egy pár ige verset fel szeretnék olvasni. Az Efézusiakhoz írt levél, harmadik rész, amivel nagyon sokat foglalkoztam az utóbbi időkben, és megragadta az én szívemet. Mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akiről minden mennyei és földi család nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön bent titeket teljesen. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek az Eklézsiában, és a Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre, örök időkig. Amen. És amit még szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy amit mond az ige, hogy mélyen gyökerezzünk bele Krisztus szeretetébe. Nem elég, ha csak a felszínen gyökeret verünk. Nem elég csak egy 10 centire emberi szemmel nézve, hanem mélyen, még mélyebben és még mélyebben, bele Krisztus szeretetében. És hogyha így meg tudjuk tapasztalni nap mint nap, hogy még mélyebben tudok bele gyökerezni Krisztus szeretetében, akkor úgy gondolom, hogy a mi hétköznapjaink örömteljes napok lehetnek. És így, ahogy Pál apostol is kívánja, kívánom én is, hogy nap mint nap gyökerezzünk még mélyebben Krisztus szeretetében, és ez az év boldog lesz számunkra. Amen.
Zenekart, utána Nagykassa Júlia és Kovács Ágnes fognak szolgálni.
Türmezei Erzsébet, napi parancsok. Napi parancsod minden reggel várom, minden reggel elhangzik mind a három. Jöjjetek, maradjatok, menjetek, hangodra boldogan figyelhetek. Jöjjetek hozzám, indulhatok újra, szíved, kincses házad kitárt kapuja minden nap vár, be nem zárhatja semmi. Indulhatok áldást és erőt venni. Minden nap új erőt és új kegyelmet, közelebb hozzád, mind mélyébre benned. A másik parancs, maradjatok bennem, boldogság annak is eleget tennem. Beléd rejtőzni, megmaradni nálad, érezni, hogy lelked lelkembe árad. Hogy már nem én, te vagy a szóban, tettben, titokzatosan veled egyé lettem. Te én bennem, és én, Krisztusom, benned. Csodálni, áldani, örök kegyelmed. De a harmadik parancs, menjetek, hiszen, ha veled egyé lehetek, indulni kell, menni, minden nap újra, mind követed, szeretetet tanulja. Indulni kell, ahová küldesz engem, a te szádá, a te kezedé lennem. A meresebb sajog és ínség éget, vinni szereteted és békeséget. Annyi a békételen is beteg. Jöjjetek, maradjatok, menjetek. Három napi parancsod, hallhatom, minden új reggel, minden új napon. Segíts, vezérem, gyenge katonádat, teljesíteni mindig, mind a hármat. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az új év alkalmával is. És néhány szót szeretnék szólni, mielőtt egy verset elmondanék. Csak nagyon röviden, mert már többeknek elmeséltem, hogy hogy telt nekünk most az ünnepeknek a sorozata. De azért talán egy mozzanatot nem mondtam el, és most azt szeretném másoknak is itt elmondani. Ahol voltunk, az egy nagyon picike gyülekezet, alig 20 fős tag létszámmal, és nagyon kellemes és jó élményekkel maradtunk ezzel a gyülekezettel kapcsolatban. Azért is, mert nagyon szeretetteljesek ottan a testvérek. Nem sokan vannak, de nagyon családias a légkör. És ami nagyon megragadó ebbe a picike kis gyülekezetbe, hogy minden fajsúlyú ember megfér benne. Ott van egy fogyatékos házaspár, van egy fiatal fiú, aki barátkozó, egy boxoló egyébként, valami kickbox, meg nem tudom, milyen boxokkal foglalkozik, ott felsorolta, de nem tudom megjegyezni őket. Akkor vannak fiatalok, idősebbek, mindenféle korosztályból. Csak gyerekek nincsenek, úgyhogy az én Dora lányom ez alatt az ünnep alatt kiigazította ezt a hiányt, mert ő volt az egyetlen gyerek ott, és az volt a gondolom a jó számára, hogy kicsikét nagynak érezhette magát a nagyok között. Egy másik dolog, ami a gyülekezettel kapcsolatban számomra megragadó volt, hogy éppen ott beszélgettük a karácsonyi ünnepi asztal körül a gyülekezet vezetővel, hogy valamilyen új missziót akarnának kezdeményezni, amit ők úgy neveztek, hogy sportmisszió. Hát egy kicsit úgy meghökkentem az elején, de amikor elmondták, hogy miről van szó, akkor egészen megértettem, hogy miről van szó. Hát ők olyan embereket akarnak most megcélozni az igével, akik körül szervezhetők a sportköré, mert valamilyen módon kapcsolódnak a sporthoz. És akkor így már egészen megértettem, hogy mi is az a sportmisszió. Nem a sportot akarják propagálni, hanem az Úr Jézus Krisztust. Aztán kapcsolódva ahhoz, amit az előbb Attila testvér itt mondott, hogy valóban úgy van az, hogy az ember dönti el, hogy boldog-e vagy sem. És valóban én is úgy tudom magamról, hogy az Úr Jézus Krisztus gyermeke vagyok, és ez a tudat egy boldogsággal tölt el. És olyan jó tudni azt, hogy ő minden nap velem van, bármi is jöhet az életbe, vagy jó, vagy rossz, de ő velem van. Ugyanakkor, ahogy mondta Attila testvér is, van néha a szívünkbe a boldogság mellett némi szomorúság is. Mert amikor látjuk azt, hogy vannak piszkálódások, furkálódások, meg mindenféle negatív dolgok a testvérek között, ezek szomorúsággal töltenek el bennünket. És én is sajnos tapasztaltam hasonlókat, ami igazán elszomorított, és az volt a jó, hogy egy testvérnő korábban adott nekem egy verset, biztos mindenki ismeri, nagyon kedves kis testvérnő, Szilágyi testvérnő, úgy gondolom mindenki ismeri, most ő beteg, és nem lehet közöttünk. Egy gyönyörű kis írása van, nem tudom, ha valaki látta már az írását, hát mondhatni, hogy szinte kaligrafikus írása van, a gyerekek tanulhatnának tőle szépen írni, és akkor, amikor megkaptam ezt a verset, gyorsan átfutottam, kicsit bonyolultnak tűnt a szövege, el is tettem, nem is nagyon értettem, hogy most ezt most miért is kaptam tőle. Aztán most néhány hete újra a kezembe került, és ahogy olvastam, hát nekem nagyon nagy élmény volt elolvasni. Nem azért, mert verselése szempontjából olyan magas fokon volna, és tökéletes, viszont a mondani valója szempontjából szerintem tökéletes. Úgyhogy én nem tudom, ki írta. Én azt sejtem, hogy maga Szilágyi testvérnő írta a stílusa után. Nem tudom, nem állítom, de most fel szeretném olvasni, mert jelenleg nekem ez a vers most nagyon sokat mond. Én is tudnék. Én is tudnék kemény ököllel zúzni, békés embereket beszéddel befeketíteni, tenger színén vizet zavarni, hogy tombolón száguldjon át sátán a szíveken. Tudnék viharral átvonulni, de nem teszem. Én is tudnék poklot kinyitni, oly könnyű törni zárakat, hogyha belül ősi dűvel, elszánt keményen feszült karokkal, kapuszárnyakat dönget az ördög áradat. Úgy érzem, pokol hadát kihajítani tudnám, de nem teszem. Én is tudnék ostorhegyével, vad, szilajon, közélyes hújtani négy lovaknak, s éjes éjjelen geplőt ledobni, hadd rohanjon a szekér. A bűnfogat át pillanatnyi életen. Olyan könnyű féket elveszteni, de nem teszem. Mert engem nem erre hívott el az Isten, hanem Krisztust követve szolgálni, menteni, ő hozzá hívni a megterhelteket. Hogy a tenger bőszült háborgását szelíd szóval az ő parancsára csendesítsem. Örvény előtt megállt kiáltsak, s a bűnben megfáradt embereknek az élő megváltó drága hívó szavát a fiú szabadításáról továbbadjam. Hát, úgy gondolom ez a testvérnő egy nagy igazságot mondott el, és ha jól meggondoljuk, akkor ezt mindannyian a mindennapokban is megélhetjük, és ez az igazság teljesen összhangban van a Biblia mondani valójával, és azt mondja a Biblia, hogy a rosszat mindig a jóval kell meggyőzni. Hát legyen ez mindannyiunk életében így. Amen. Thank you.
hallgassuk meg az énekar szolgálatát újból, azután pedig a ige hirdetés fog következni. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekeveri 3 mérce lisztbe, még végül az egész tészta meg kell. Jöjjön el, Urunk, a te országod, énekelte az énekar. Az ige hirdetés is ezzel a témával kapcsolatos, és a következő néhány heti délutáni ige hirdetésben is ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. Előttünk, talán mindnyájunk előtt világos, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Isten országa. Isten országa azt jelenti, hogy Isten uralkodik. Nem egy helyet jelent, nem egy földi országot jelent, nem azt jelenti, hogy az ember akarata szerint cselekszik az Isten, hanem azt jelenti, hogy eljött az idő, hogy Isten uralkodjon a szíveken, a szívekben, az emberek szívébe, a közösségek fölött és a nemzetek fölött uralkodjék az Isten. Az Úr Jézus Krisztusnak ez volt az első üzenete, amikor megkezdte nyilvános szolgálatát, hogy térjetek meg, mert elközelített Istennek országa. Úgy látszik, hogy az Úr Jézus Krisztus összekötötte ezt, hogy Isten országa eljön oda, ahol megtérés van. Hisz Isten uralkodik amúgy is. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy uralkodik az egész világ felett, uralkodik a zsidók fölött, ő az a zsidók istene, és királyként szabja meg a törvényt, ami szerint élniük kell, de uralkodik a pogányok felett is, hisz a pogányokkal kapcsolatban is sok profécia van az Ószövetségben, hogy mit tesz Isten velük. Isten uralkodik. De ez a fogalom, amikor itt az Úr Jézus azt mondja, hogy eljött az Isten országa, ez azzal kapcsolatos, hogy az ember önkéntesen meghajtja az életét Isten előtt, és elfogadja, aláveti magát Isten királyi uralmának, és engedelmeskedik az Istennek. Hogy olyan ember legyen, mint amilyet Isten akar, hogy legyen. És amikor, amikor csoportokról gondolkodunk, közösségekről vagy nemzetekről, akkor amikor Isten országa eljön egy közösséghez, eljön egy nemzethez, azt jelenti, hogy az a csoport, az a közösség, az az ország, az a nemzet úgy él, ahogy Isten akarja, hogy egy közösség működjön, és hogy egy nemzet működjön. Eljött az Isten országa, mondja az Úr Jézus Krisztus. De hogy ez működjön, meg kell térni. Nem automatikusan jön el az Isten országa az emberek szívében ebben a világkorszakban, hanem azokhoz jön el, akik megtérnek, akik megalázkodnak, akik látják azt, hogy Isten nélkül élnek, azok, akik elismerik, hogy bűnösek, hogy nem Isten uralkodik az életük felett, hogy a kívánságaiknak inkább engednek, mint a Teremtő Istenüknek, más emberek kívánsága és akarata előtt hamarabb meghajolnak, mint az élő Isten elvárása előtt. Amikor így megtér az ember, és bűnbánatot tart az ember, akkor jön el Isten országa az embernek az életébe. Ez a két példázat, testvéreim, Isten országának két jellegzetességét tárja elénk. Az egyik példázat is, a másik példázat is. Nagyon rövidek ezek a példázatok, inkább csak egy-egy képet mutatnak be előttünk. Nincs benne semmi történet, hisz az Úr Jézus azt mondja, hogy Isten országa hasonlít egy maghoz, egy kicsi maghoz, és a másikban azt mondja, hasonlít a kovászhoz. Szól ez a két példázat arról, hogy Isten országa bennünk és közöttünk van. És hogy Istennek országa mindkét vonatkozásban növekszik. Növekszik bennünk is, és növekszik közöttünk is. Az első példázat mutatja azt, hogy Isten országa növekedik a kicsitől a nagy felé. Mint egy pici mag. Hát nem a legkisebb mag, szószoros értelmében a mustármag, de a zsidók között ez közmondásos volt, mint ahogy a magyarok között közmondásos a mákmag. Olyan kicsi, mint a mákmag. Hát a mákmagtól is van kisebb mag, és a mustármagtól is van kisebb mag. A lényeg az, hogy egy kicsi magból nagy fejlődhet ki. Arról beszél ez a példázat, hogy Isten országa elindul egy kicsiny kezdettől, és nagy erejűvé fejlődik ki. Olyan erejűvé, hogy nem is gondoltuk volna. Megdöbbent bennünket, csodálkozásba ejt bennünket, mint ahogy abból a kicsi mustármagból, ami ha elvetnek, akkor lesz belőle egy bokor, majd erősen megfásodik ez a bokor, és egy jó magas, magas növény lesz, jó magas fa-szerű növény lesz belőle. Úgyhogy jönnek a madarak, és az ágain meg tudnak telepedni a madarak is. Hát valóban így van ez, testvéreim, hisz Isten országa a kicsiből, a jelentéktelenből jött elő. Ha azt nézzük, hogy az Isten fia milyen jelentéktelenül jelent meg az emberek között, egy kisgyermekként, jászolban született, ismeretlenségben kezdte el a munkáját, Nem is ismerték Jézust a kortársai, csak azok, akik között megfordult. Nem volt híres ember, de milyen változást Jézus okozott ebbe a világba, nem volt még olyan ember, aki ilyen nagy változást létrehozott volna. Egy kicsiny kezdett. És amikor kezdte az ő munkáját, akkor kiválasztott magának 12 embert. És ezek az emberek is jelentéktelen emberek voltak. Nem is voltak fővárosiak, hanem vidékiek voltak. Olyan emberek, akik nem voltak képzettek a vallás dolgában. Nem voltak nagyon kegyeseknek tekintve, hanem inkább bűnösöknek voltak, megvetetteknek voltak tekintve, és az Úr Jézus velük kezdte el. A halászokkal, egy vámszedővel, egy forradalmárral, egy lázadóval, meg más névtelen ember. Egy kicsiny mag. És ez a mag elindult. Amikor az Úr Jézus meghalt és feltámadt, visszament a mennybe, ezek a tanítványok neki kezdtek munkálkodni, neki kezdtek prédikálni arról, amit Jézus tanított nekik. Kezdték elmondani Jézusnak a történetét, hogy, és hogy ez mit jelent ami számunkra, akkor valami olyan indult el, ami teljesen váratlan volt abban az időben. Hát gondoltak-e arra a jeruzsálemi vallási vezetők, hogy egy nap 3000-re fog nőni azoknak a követője, vagy azoknak az embereknek a száma, akik a szemükbe meghalt názáreti Jézust követi. Majd néhány nap múlva még többen lettek. Több ezren, és tízezren, és tízezren, és aztán százezrek lettek. És kit hatolt az evangélium Jeruzsálemből? Aztán elment vidékre, és vidéken nagyon sokan megtértek. Majd Samáriába is megtértek. Akiket megvetettek, a samaritánusokat megvetették a zsidók. Majd külföldre ment el az evangélium hirdetése, és Istennek az uralma megvalósult nagyon sok embernek az életébe. És mire a rómaiak felébredtek, akkorára már az egész birodalom tele volt keresztényekkel. Minden jelentős városba, jelentős provinciába voltak keresztények, voltak olyanoknak, akiknek a szívébe eljött az Istennek az ország. Kicsiny magból indult ki. Így van ez ma is. A kezdet mindig kicsi. Újra és újra megismétlődik az Úr Jézus története, aki kicsiben kezdte, aki alázatba kezdte, megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és meghalt. És ebből a magból aztán támad fel, ahogy ő korábban megmondta, a földbe esett gabonamag elhal, és hogyha elhal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Testvéreim, történelmileg is úgy van, hogy az, amit a kereszténység hozott ebben a világban, láthatjuk azt, hogy vannak példák, nem csak a tanítványok esete, hanem más eseteket is látunk a történelem folyamán, amikor ilyen kicsiből nagy lett Istennek az ország. Lehet egy jelentéktelen mozzanat egy embernek az életébe. Egy jelentéktelen ember, vagy egy bűnös ember, akit az emberek megvetnek, annak az életébe valami történik, és abból óriási dolog bontakozik ki. Lehet sokan hallottak Augustinusnak, vagy Ágostonnak, Szent Ágostonnak a történetéről, aki valahol Észak-Afrikába született, majd nagyon bűnös életet élt, egy jogász lett, joggal foglalkozó ember lett, elmerült a világba, a római és a más városokban lévő bűnös életmódba, de Isten igéje megérintett őt. Az édesanyja imádkozott érte. És egy napon szinte jelentéktelen esemény történt a világ számára, de ez az ő számára a legnagyobb jelentőséggel volt. Az egyik barátjával sétált az egyik kertbe, és mintha csak azt hallotta volna, mintha a gyerekek énekelték volna, talán, mondja ő később, hogy talán gyerekének volt, hogy jöjj és olvasd, jöjj és olvasd. És akkor bement a szobájába, és tudta, hogy mit kell olvasni, volt egy új szövetsége, megnyitotta, és a Róma 13-tól 14-ig igeverset olvasta. Kérem, hogy mutassuk meg ezt a gyülekezetnek. Amikor azt mondja Istennek az igéje, hogy mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy tápláljátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. És amikor ezt elolvasta, akkor teljesen megváltozott az egész belső lelki világa. Ott valahol egy kertben, két mondatban, vagy bővített mondatban, amit valamikor egy apostol írt, az élete megváltozott. És ez az ember a kereszténység egyik legnagyobb tanítója lett. Olyan tanító, akinek a tanítása még mindig nagy hatással van ránk. A mai korra is, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy azok a tanítások tőle származnak. Vagy gondoljunk csak Spurgeonre. Egy ember életében egy jelentéktelennek tűnő mozzanat. Lehet, hogy az ő megtéréséről is hallottunk. Egy zord téli délutánon, késő délután, kora estén elindult, hogy az Isten tiszteletre menjen, de nem tudott elérni a saját gyülekezete Isten tiszteletére. Olyan nagy hóvihar volt akkor a városban, Londonban. És hát betért egy közelebbi templomba. Hát azoknak, annak a templomnak, a gyülekezetnek a tagjai se jöttek el. Vagy négyen voltak, egy jelentéktelennek látszó öreg bácsi feláll, és szinte megszólítja azt a fiatalembert, hogy te, neked találkoznod kell az Istennel. És ott azon a viharos téli estén egy 16 éves, vagy attól is fiatalabb ember megtér. Egy kicsi valaki, egy jelentéktelennek tűnő mozzanat. Az életét ismerjük tovább, hogy korának egyik legnagyobb prédikátora lett, és nagyon sok embert Istenhez vezetett, és nagyon sok embert megerősített a hitbe ige hirdetésével, amit sok ezer ember előtt mondott, és nyomtatott formában pedig több százezer és millió ember olvasta az ő ige hirdetései. Ilyen Istennek az országa. Egy kicsivel kezdi el, és abból a kicsiből kibontakozik a nagy dolog. Úgyhogy Isten országának, Isten országa számára te egy nagyon potenciálisan nagy lehetőség vagy. Ha kicsi vagy, ha jelentéktelen vagy, ha beteges vagy, ha nő vagy, ha gyermek vagy, ha tanulatlan vagy, ha egyszerű gondolkozású ember vagy, ez nem számít, mert Isten országa olyan, mint a mustármag, amit a földművelő elvet a földjébe, aztán kikél, és nagy fává fog növekedni. Szeretnéd, hogy Isten országa így nagyjá legyen az életedben? Tőled függ, ha megnyitod a szívedet előtte. De úgy is lehet mondani, testvéreim, hogy nem csak egy jelentéktelen mozzanat, egy jelentéktelen ember életében, de lehet egy jelentéktelen embernek, egy jelentéktelennek tűnő tevékenysége is, ami nagy fává növekedhet. Mert ha valaki Istennek a nevében, Istennek az indítására tesz valamit, még akkor is, hogyha az emberi szempontból halálra van ítélve, nincs semmi lehetőség, hogy az a gondolat, vagy az eszme kibontakozzon, vagy az annak a tettnek gyümölcse legyen. Akkor is Istennek gondja van arra, hogy az Isten országába, Isten igéjébe, Isten akaratába lévő erő kibontakozzon és nagy fává nőjön. Lehet sokan hallottak, vagy lehet kevesebben William Wilberforce nevéről. Ő egy alkalommal egy könyvet olvasott, aki a könyv a szerzője Thomas Clarkson nevű ember írt egy könyvet arról, hogy milyen rosszul is bánnak a rabszolgákkal. A modern kornak egyik szégyenfoltja az észak-amerikai rabszolgaság, amikor négereket hurcoltak el és dolgoztattak ingyen a fehér gazdagok. És megindította ezt az embert ez a könyv. Egy jelentéktelen könyv. Nem tudom, ha valaki olvashatta. Én nem is hallottam erről a könyvről, csak írásokból olvastam. Nem is láttam, nem is olvastam. Lehet azóta egy kise nyomtatják, csak ha a múzeumban megvan még valahol, vagy valamelyik könyvtárba, sárga lapjaival. És amikor olvasta ez az ember, azt mondta, a rabszolgák nem élhetnek tovább így. Fel kell szabadítani őket. És elindított egy kampányt, amit meg is filmesítettek, lehet egyesek látták ezt a filmet. Az egész akkori óriási erővel terjeszkedő brit birodalommal szembeállt. Mikor senki sem akarta, egy nagy hatalom sem akarta, egy politikus sem akarta, mégis az ügye győzött. És sikerült olyan törvényt hozni a londoni parlamentbe, hogy fel kell szabadítani a rabszolgákat. És meg kell szüntetni a rabszolgaságnak, mert szégyenteljes intézmény. Majd követte őt az Egyesült Államok is. Ilyen Istennek az ország. Ha valakinek a szívére helyez Isten valamit, és azt hittel veszi, mint egy küldetését, akkor Isten országa ki fog teljesedni. Ha van itt valaki, akit így meg kell biztatni ezen a délutánon, ezen a területen, akkor ne féljen. Kezdjen neki. Mert ő és Isten többségben vannak. És Isten országa hatalmas, és ki fog terjedni. Mert Isten maga van mögötte, az ő szent lelkének és igéjének erejével. Testvéreim, az is egy olyan helyzet is előállhat, amikor egy jelentéktelen csoport munkája által nagy eredmény fog születni. És így jönnek létre a gyülekezetek. A legtöbb gyülekezet egy kicsiny csoport. Volt egy missziós konferencia a múlt században. Lelkes fiatalok gyűltek össze, és beszélgettek arról, hogy hogyan lehetne az evangéliumot terjeszteni minél hatékonyabban. Milyen eszközöket lehetne használni annak érdekében, hogy az evangélium terjedjen. És ez is hozzászólt, az is hozzászólt. Végül egy afrikai nő azt mondta, hogy mi Afrikába, ha azt akarjuk, hogy egy falu megtérjen, egy családot küldünk oda. Egy családot. És megváltozik egy falu. Megtérnek az emberek. Ezt teszi Isten, amikor egy-egy gyülekezet létrejön. A mi gyülekezetünknek a tavaly ünnepeltük a 100 éves fennállását. Jelentéktelen emberek tértek meg, néhányan, nem voltak gazdagok, nem volt az imaházuk itt a központban, a város szélén volt, nem voltak jelentős emberek, minden erőforrás nélkül, de Isten országa kibontakozott. Nem gyorsan, hanem úgy, ahogy a növények szoktak nőni, nem egyik napról a másikra, de mikor kibontakozik, akkor erős fává lesz, és a madarak fészket tudnak rakni az ágainál. Testvéreim, ez azért történik így, mert Isten igéje nagy hatalommal rendelkezik a Szentlélek által. Pál apostol azt mondja, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. És nem csak mondta, hanem be is mutatta. Mert hitt abban, hogy annak az elmondása, hogy Isten elküldte az ő fiát erre a világra, aki úgy szeretett minket, hogy meghalt értünk, és az ő halálában mi is meghaltunk, és az ő feltámadásában mi is feltámadtunk, és Isten új életet adott nekünk, mert megbántuk a bűneinket, és együtt a Krisztussal ültetett bennünket a mennyei régiókba. Ezzel az egyszerű történettel nem szégyelt előállni. Azt mondták róla a tanultak és a hatalmasok, hogy bolond vagy te, Pál. De Pál inkább akart Krisztus bolondja lenni, mint a világnak bölcselője. és az ő munkájának senki nem tudott ellenállni. Így van ez, testvérek. Azért történt, mert Isten van mögöttem, Isten ereje által, Isten igéje által terjed Istennek az országa. Milyen nagy bátorítás ez a kis tanítványcsoportnak. Akkor, amikor a tanítványok ezt a példázatot hallották, nem voltak még olyan emberek, akiket a világ minden részén ismertek, hanem olyanok voltak, akik azt mondták, hogy mi mindent elhagytunk, mi jutalmunk lesz nekünk. Mi lesz ebből az egészből? Elhagytunk minden családunkat, mesterségünket, városunkat, és itt járunk veled, és hallgatunk téged. Mi lesz ebből, Urunk? És azt mondja az Úr Jézus, hogy senki, aki elhagyja az ő apját, anyját, testvérét, nem lesz jutalom nélkül. Meg fogja kapni azt a jutalmat. Százanyit kap. És még örök élete. És hallják a tanítványok ezt a példázatot. Nekik szól ez. Gyenge, szívű tanítványoknak. És nekünk szól, testvérek, most, amikor úgy gondoljuk, hogy olyan erős a világ, és olyan hatalmas ez a világ, és annyira meg vannak kötözve az emberek a bűneikben, nekünk szól ez, mert bátorít és vigasztal bennünket Isten igéje. Lángra akarja gyújtani a szívünket, hogy Isten országa kicsiben kezdődik, de naggyá fog növekedni. Olyan naggyá, hogy amikor eljön az Úr Jézus Krisztus, dicsőségben erre a földre, akkor minden térd meg fog előtte hajolni. Akkor mindenki fogja őt imádni. Csak nem mindenkinek az imádata lesz üdvös akkor. Nem mindenkinek a hódolata lesz örömteljes, hanem félelmetes. Mert akkor eljön Isten ország. A másik példázat, amit itt az igében olvastunk, ami arról szól, hogy az Isten országa hasonlít a kovászhoz, arról beszél nekünk, hogy Isten országa hogyan tud átformálni emberi közösségeket és a társadalmat. Átalakítja az embereket. Ahogy egy kis kovász kerül a tésztába, mondja a példázatban, 3 mérce lisztbe, egy sütett kenyérhez, mondanánk ma, vesz a háziasszony, vagy aki süt, vesz egy darab kovászt, belevegyíti a tésztába, belevegyíti a lisztbe, és egy idő után neki kezd a tészta növekedni. És növekszik, és növekszik. Abból a kicsiből, abból a jelentéktelennek tűnő dologból, ami lényegében az előző sütésből maradt kis tésztadarab, szárított tésztadarab. De az a kicsi meg tudja erjeszteni az egész tésztát. A Bibliában leginkább a kovász a bűnhöz van hasonlítva, bűnt jelent, de ebbe a példázatban nem. Ebbe a példázatban Isten erejét jelképezi, Isten országának az erejét. Nagyon meg tudja változtatni az embereket. Meg tudja változtatni a közösségeket. Az Istennek az ereje. Az Isten országának értékei tudnak értéket adni ennek a világnak és ennek a társadalomnak. Nem kell arra gondolnunk, hogy az egész világ keresztényé lesz, és az egész világból gyülekezet lesz, de az a közösség és az a társadalom, ahol Istennek az országa tud terjedni, megváltoztatja azt a közösséget. És erre nagyon sok példa van a történelemben. A mi világunk jó lehet már nem az, ami kellene legyen, de nagyban különbözik attól a világtól, amelyikben megérkezett az evangélium. Az Isten országának megjelenése a földi társadalomban megváltoztatta a nők helyzetét. Azt mondja az Új Szövetség, az apostolok által, hogy a nők egyenrangúak a férfiakkal. Ugyanannak az örökségnek a részesei. Ugyanabban az üdvösségben részesül. Nincs kivételezés, mint ahogy a társadalomban volt annak idején, meg lehet ma is van, hogy a férfiaknak több jár, mint a nőknek. Vagy ami a férfiaknak kijár, az nem jár ki a nőknek. Abban az időben nagyon lenézték a nőket. A zsidók úgy imádkoztak, volt egy ilyen imájuk, egy ilyen hálaadó imájuk, hogy köszönöm mindenható Isten, hogy nem születtem bűnösnek, nem születtem pogánynak, nem születtem rabszolgának, és nem születtem nőnek. A görögöknél se volt különb a helyzet. Ott is a nőknek nagyon visszaszorított szerep jutott, el voltak zárva, nem volt szavuk, de amikor megjelenik az Úr Jézus, akkor felemeli a bűnös nőket. A Lukács evangélium ma egy ilyen, ha ebből a szempontból nézzük, az egyik legforradalmibb irat, amiben nagyon sok nő van kiemelve, és Isten felveszi az ő életüket, az ő szolgálatukat, és szolgálnak ott nők, és Isten megáldja a nőket, az Úr Jézus szóba áll velük. Tele van a Lukács evangéliuma ebből a szempontból a nők rehabilitációjával. És Péter később azt mondja a férfiaknak, vigyázzatok, hogy hogyan viselkedtek, legyetek kedvesek, legyetek tapintatosak a feleségeitekkel szembe, mert ha nem, oda a vallásosságotok. Nem fog felmenni az imádságotok a mennybe. Meg fog hiosulni. Ezért Európában más lett a nőknek a helyzete, mint másfél a világban. Ha egy kicsit utána járunk, akkor látjuk, megnézhetjük, hogy milyen a nők helyzete Afrikában, hogy mennyit dolgoznak, és hogy milyen a nők helyzete más muzulmán országokban, akkor azt látjuk, hogy a kereszténység megváltoztatta azt a közösséget, amiben belekerül. Aztán a kereszténység által változott meg a gyengéknek és a betegeknek az elfogadottsága. Amikor megjelent a gyülekezet, és megjelent az Isten uralma az emberek szívébe, akkor ez az uralom nem arra volt jó, hogy lenyomja a gyengéket, hogy még egy lépéssel feljebb tudjon lépni valaki. Hanem ahol Jézus Krisztus uralkodik, ott azt mondja az Úr Jézus, hogy ti pedig legyetek mindenkinek szolgái, ha nagyok akartok lenni. Ez az útja. És a kereszténységben van a betegeknek, a gyengéknek a felemelése. Keresztények alapították az első öreg otthont. A keresztények alapították az első beteggondozót és gyógyszertárat. A keresztények alapították az első kórházat ezen a világon. Azért, mert nem kellett rálépni a gyengére. Az erőtelenbe, a betegbe nem lehetett belerugni és félretenni az útból, hanem fel kellett emelni. Ugyanígy volt az idősekkel. Ugyanígy volt a gyermekekkel. A gyermekeket a kereszténység felemelte. Emlékezünk az Úr Jézusra. A tanítványok azt mondják, menjenek innen, mert zavarnak bennünket. Jézus azt mondja, engedjétek, hogy jöjjenek hozzá. Ölébe vette őket, megáldotta őket. Máskor a szülők hozták, és megáldotta az ő gyermekeiket. Nem szerették abban a világban a gyermekeket. A leghatalmasabbak, a legerősebbek Jézus idejében azt csinálták, hogy gyermekeiknek nagy részét megölték. Hagyták, hogy megszülessen, ma már okosabbak vagyunk, meg se hagyjuk születni a gyermekeket. De amikor megszületett, az akkori idők legfejlettebb társadalmában, a görögök közül a spártaiak, volt egy bizottságuk, és megnézték a gyermeket, hogy hogy néz ki. És ha nem tetszett, hogy hogy néz ki az a gyermek, nem látták életrevalónak, eldobták. És a város mellett volt egy völgy, egy ilyen szemétdombfél, és oda dobták el a gyermekeket, és ott haltak meg. És mikor jön a kereszténység, jön Isten országa, akkor átalakítja ezt a helyzetet. Ma az emberi társadalom egyik legértékeltebb része a gyermekek. Mert Isten ország olyan, mint a kovász. Aztán beszélhetnénk a tiszteletről és a szeretetről. Beszélhetnénk az emberi méltóságról és az emberi jogokról, amelyek olyan fogalmak, amelyek keresztény értékeken, Isten országának értékein alapulnak. És ma az elvilágiasodott nyugat megfeledkezik arról, hogy emberi jogokról nem beszélhetünk Isten igéje nélkül, és Isten megváltó ereje és hatalma nélkül. Mert Isten igéjéből látjuk, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embereket. És az ember, még ha beteg is, akkor is értéke van. Még ha fogyatékkal él, akkor is értékes. Testvéreim, ezeket mind a kereszténység eredményezte, és lehetne még sorolni tovább. És olyan mértékben érvényesülnek ezek a dolgok a mi világunkban, amilyen mértékben hiszünk, és amilyen mértékben gyakorlatilag megéljük a hitünket. Úgy látom magam előtt, testvéreim, a kereszténységet, mint azt a fát, amit az Úr Jézus példázatában mondott, ebből a mustármagból kinővő nagy fát. Ezen a világon nagy fa a kereszténység. De nem mindegyik ága egyformán zöldelik. A nyugat-európai ága nem a legzöldebb és a nem a legtermékenyebb ága a keresztény fának, Isten országának fájának. A mai világban nagyon elhajoltunk Istentől. De mégis az ige igaz maradt. Vehetünk gyakorlati szempontokat is, hogy meg tudja változtatni Isten egy embernek az életét. Az előbb idéztem Augustinusnak az esetét, de olvassuk csak a korintusi levélben, a 6. fejezetben, a 9. verstől. Vajon nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem részegeskedők, sem nyerészkedők, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közöttetek némelyek, de megmosadtatok, megszentelődtetek és megigazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk lelke által. Hogy átformálja Isten országa az embernek az életét, amikor odajön hozzánk. Amikor elközeleged Isten országa, amikor halljuk az evangéliumot, és halljuk, hogy Isten nekünk szól, minket szólít, hogy adjuk át az életünket. Milyen mély változást tud hozni az életünkbe. Ilyenek voltatok pedig némelyek, mondja. De vannak kifinomultabb bűnök is, civilizáltabb bűnök, amelyek Isten szemében ugyanolyan mocskosak és ugyanolyan utálatosak, de Isten országa át tudja formálni az embernek a szívét, akármilyen bűnnel legyen megkötözve. Nem csak az egyéneknek az életét, hanem a családoknak az életét. A korintusi levélben olvassuk azt, hogy amikor a válásról, házasságról beszél Pál apostol, hogy a hitetlen férj megszentelődik az ő felesége által. És ezeknek a gyermekei is szentek. Nem olyan értelemben, testvéreim, hogy olyanok, mintha meg lennének térve. Hanem olyan értelemben, hogy áldott lehetőséget kap a hitetlen férj, hogy lássa a feleségében megtestesülni az evangéliumot. Áldott lehetőséget kapnak a gyermekek abban a családban, ahol legalább egy hívő van, kapcsolatba kerüljenek az evangéliummal. És ez a kicsin kovász ott a családba kezd munkálkodni, és átformálja egy családnak az életét. Hányszor tapasztaltuk ezt, és hálásak vagyunk Istennek ezért, ahogy a délelőtt imádkoztunk. És hisszük azt, hogy ott, ahol még nem formálódott át teljesen a család, vannak a gyülekezetben olyanok, akiknek még nem hívő az egész családjuk. Isten el fogja végezni. Ugyanezt teszi Isten a közösségek életében is. Hogy ahol megjelenik, és ha megjelennek a hívő emberek, ott megváltozik az élet. Tőlünk nem messze van egy község, ahol megújulás volt nem csak a baptista gyülekezetben, hanem egy másik felekezet gyülekezeteiben is. Fiatalok megtértek, és be kellett zárni a kocsmát, és be kellett zárni a mozit, mert nem volt ki menjen oda. És az emberek kedvesek lettek egymással, és figyeltek egymásra, és szerették egymást, ahelyett, hogy részegen verekedtek volna. Mert Istennek az ország olyan, mint a kovász, ami megváltoztatja a környezetét. És így van a nemzetek életében is. Úgy szeretnénk látni, testvéreim, hogy a nemzetek, Európa nemzeteinek az életében is hogyan hat az Isten országának kovásza. De lehet, hogy ez a nyugati ág, amiről beszélek, ez már annyira meggyengült, hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni a környezetünket. Addig még más országok keresztényekké lesznek. Megváltozik az erkölcsük. Megváltoznak a szokásaik. Addig itt, ezen a vidéken azt látjuk, hogy az emberek mind jobban és jobban távolodnak el az Úrtól. Ez megalázkodásra ösztönöz bennünket. De ne felejtsük el, legyünk hűségesek hitben, mert az Úr el tudja végezni az ő munkáját. Vannak akadályok is ennek az útjában. Vannak olyan akadályok, amelyek csak látszólagosak, és vannak valós akadályok. Azért, hogy Isten munkája, Isten országa nem tud nagy fává növekedni, vagy nem tud úgy hatni, mint a kovász az emberi közösségbe, azoknak látszólagos okai az ellenállás, az üldözés, a sok ember közönye, a bűnnek az elterjedése, és ezekre szoktuk mondani, hogy hát nem megy, mert a mai világunk ilyen. De ez csak látszólagos. Az igazi akadály, testvéreim, a valóságos akadályok az, valóságos akadály az Isten igéjének a hiánya, a hitetlenség, az engedelmesség, a büszkeségünk, a képmutatásunk, az alázatunk hiánya, az Istennel járásunknak a hiánya. Most ott vagyunk, hogy újra kell kezdeni, talán újra kell lerakni a kereszténység alapjait, mint 2000 évvel ezelőtt, ezen a vidéken. De ha akkor volt lehetőség, és akkor volt ereje Isten igéjének, ma is lehet ereje Isten igéjének. Mert Isten országa olyan, mint a kovász. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy minden akadály legyen elhárítva az igének az útjából. Legyen elhárítva mi életünkből. Hogy a mi életünkben Isten ország úgy fejlődjön, ahogy itt írva van, mint egy fa, amelyik nagy fává növekszik, és az égi madarak fészket raknak az ágai között. Tapasztalod a te életedbe ezt a dinamizmust? Vagy ugyanolyan kicsi, jelentéktelen, kis növényke Isten országa az életedbe, mint ahogy volt ezelőtt 10 évvel, vagy 20 évvel. Bűnbánatot kell tartanod. Mert valahol megontottad Isten országának az erejét. Mert Isten királyi uralma most csak úgy fog előre jönni, és kibontakozni, hogyha mi igent mondunk. Hogyha mi közreműködünk, ha engedjük, ha kérjük.
Senki nem ért, mert Húha talmas, keze nagy. Lord.